Miért nyúltatok a kutatás eszközéhez?
Azért nyúltunk, mert ahogy mi is beleolvastuk magunkat a témában, döbbenten tapasztaltuk, hogy mekkora hiányosságok tapasztalhatóak az elveszített halász és horgász eszközök, hát globális és lokális léptékű becslései során is. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egyes friss cikkek szerint, egy ilyen 10 éves cikk, ezt úgy kell érteni a friss cikket, becslése szerint körülbelül évente a világon 2%-a elvész a halász és horgász felszereléseknek, de ugye ezek túlnyomó többsége a kereskedelmi halász és az óceánokon, tengereken veszítődik el, és az, hogy ezeken belül is a rekreációs horgászok eszközei mekkora léptékben vesznek el, milyen típusúak vesznek el, és mekkora probléma ez, főleg édesvizekben, ugye azt még nem mondtam, hogy édesvizekben is probléma ez a becslés. Elég nehéz adatot szerezni, ugye a vizek mélyére nem látunk le, a tavak, folyók medreinek a fenekére nem látunk le, hogy valójában mekkora a probléma, és hát a kérdéskörhöz, illetve a helyzet bonyolításához az is hozzátartozik, hogy egy-egy mondjuk búvárok segítségével végzett tematikus kampány, ahol tematikusan hozzák fel az elveszített horgász vagy halász eszközöket, akár a tengereken, akár az édesvizeken, az rendkívül drága és rendkívül nagy szervezést igényel, akár egy-egy partszakasz megtisztítása. Úgyhogy ezek nehezítik a becslések elkészítését, és hát ennek kapcsán jutott az eszünkbe, hogy milyen érdekes lenne, hogyha a mágnes horgászok fogásait elemeznénk, mert jól láthatóan ugye ők elég sok horgász felszerelést hoznak fel a vizek mélyről, és ezt mondom azért jelentős, mert egyrészt édes vizekben kevesebb becslés van, kisebb mennyiségű becslés van, kevesebb információ áll rendelkezésünkre arról, hogy mennyi az elveszített felszerelés, illetve a horgászok terén is kisebb a becslés, tehát a halászok elveszített felszerelései terén nagyobb ismereteik, több ismereteink vannak.
Önmagában a mágnes horgászattal ezt már így a tudományos munkád során találkoztál, vagy hogy került eléd egyáltalán az, hogy léteznek mágnes horgászok?
Minden kutatáshoz nyilván kell egy kis véletlen is, meg szerencse faktor is. 2022 volt talán, amikor a majdnem feleségemnek beszéltem arról, hogy milyen jó lenne egyszer egy közösségi média bestést csinálni valamilyen témában arról, hogy a horgászoknak milyen környezeti hatásaik vannak. Ezt most tényleg csak így feldobtam neki a levegőbe, és nem volt konkrét elképzelésem. Illetve ettől függetlenül még hónapokkal korábban elküldtem neki a mágnes horgászok profiljait, amiket találtam Instagramon, meg Facebookon, hogy milyen jó pofa, hogy ezek így gyűjtetik a fémszemetet a vizekből, és hogy milyen érdekes, és akkor a majdnem feleségem pedig gyakorlatilag összepasszintotta a kettőt egy pár hónappal később, és kibökte, hogy hogy amúgy egy csomó horgászcuccot látott a mágnes horgászok fogásában, és hogy milyen jó lenne, hogyha ezt megnézzétek, mert hogy a legjobb tudomása szerint nincsen még erről kutatás, ő egyébként orvos, de szeret azért beleolvasni az élővilággal kapcsolatos dolgokba is, úgyhogy ezt végül is neki köszönhetjük, ezt az alapötletet, attól függetlenül, hogy én már szimatoltam a téma körül, de mégis így jött gyakorlatilag az ő közösségi média előzetes analízise alapján az ötlet.
Wow, min múlnak az ötletek?
Nagyon apróságokon múlnak, igen, tehát nem mondom, nekünk is vannak, természetesen folyamatosan gondolkozunk, hogy milyen projektet kéne hogyan megcsinálni, de van, amikor egyszerűen külső segítség nélkül, vagy egy külső friss szem kell ahhoz, hogy alapvetően egy jó ötletet prezentáljon a kutató számára.
Segíts a hallgatóknak elmagyarázni, mert most mit beszélünk a mágnes horgászokról, és akkor lehet, hogy a hallgatók vagy nem értik, hogy miről beszélünk, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy az első asszociációja az szokott lenni az embereknek, amikor mágnes horgászatról én beszélek nekik lelkesen, hogy ez az a gyerekjáték, amikor a kis halakat kiszeded a kis horgászbottal. Mondom, hogy hasonló,
igen.
Csak egy picit más. Szóval kérlek, tedd meg, hogy elmondod, hogy mi ez. Volt egy ilyen mondatod, hogy tisztítják a vizeket. De ez hogyan történik?
Igen. A rekreációs mágnes horgászat az, ahogy én nézegettem a Facebook csoportokat, szakirodalmat, nagyjából az elmúlt 10 évben, 15 évben lett mindenki számára elérhető világszerte. Tulajdonképpen Magyarországon 2016-ban alapult az első Facebookos mágnes horgász csoport. Ők egy nagy teljesítményű neomédium mágnessel, ha jól mondom. Gyakorlatilag kincskeresés, illetve hát van, amikor tisztító célból is, gondolom olyan is van köztük, aki elsősorban szemétszedésre is használja ezt az eszközt, de valószínűleg többen vannak, akik kincskeresés véget használják a mágnest, hogy a vizek mélyéről kiemeljék a különböző mágneshezhető fémtárgyakat. Ugye, ahogy szétnéztem a piacon, illetve azóta már mi is vettünk egy mágnest későbbi használatra, hogy majd tematikusan keressük tovább a horgász felszereléseket, hogy a teljesítmény az olyan 100-200 kilótól egészen akár az 1 tonna környékéig is mehet, és ugye ezek a mágnesek zsinóra vannak erősítve, és úgy dobják be a mágnes horgászok a vizekbe őket. Na most nyilván, hogyha egy 1 tonnás valamibe beleakad a víz mélyén, hát azt aztán ki kell szabadítani, ahogy láttam a videókat, meg a fényképeket, de hogyha kisebb fémtárgyba akad ez a bizonyos mágnes, akkor ugye a kötélen a mágnes horgász visszahúzza a maga felé ezt a mágnest a kötélen keresztül, és amire átapad a mágnesre, akkor az tallózható lesz, összegyűjthető lesz, leltározható lesz, eladható lesz. Ugye legtöbb esetben gondolom konzervdobozok, meg mindenféle fémszemét, ritkább esetben második világháborús fegyver és pisztolyok, illetve hát közepesen gyakori mértékben pedig horgászfelszerelések akadnak a mágnes horgászok terítékére.
Köszönöm a definíciót, és akkor, ha jól értem, a saját mágneseteket még nem használtátok, hanem mások által feltöltött fotókból, illetve talán egy kérdőívből, ezt majd mondd meg, gyűjtöttetek adatokat ahhoz, hogy akkor mi a helyzet most a magyarországi vizekben.
Így van, tehát mi kérdőívet is használtunk, egy kérdőívet feltöltöttünk a legtöbb nagyobb horgászcsoportban, de ez nem a mágnes horgászok részvételével zajlott, tehát ez még egy parkolópályán lévő projekt. Vettünk mi is egy mágnest, az is még parkolópályán van, mert szeretnénk alaposan megtervezni, hogy milyen típusú vizekbe szeretnénk tematikus mintagyűjtést végezni, illetve hogy pontosan ebben még nem sincsen tapasztalatunk, hogy hányszor kell dobni a mágnest, pontosan hány horgászhelyet érdemes megnézni, hogy azért reprezentatív legyen majd az a terepvizsgálat, amit tervezünk a témában, és hát ahogy mondtam, hogy ez viszonylag drága lenne, még ez is, hogy sok helyre kiszálljunk terepen, hogy ugye tankoljuk az autót, hogy sok terepi napot befektessünk, tehát ez mind természetesen költség, és hát ebbe segítettek nekünk óriásit a mágnes horgászcsoportok, egyébként 3 platformon vizsgáltuk a mágnes horgászcsoportokat, YouTube-on, Instagramon és Facebookon. A Facebookon volt a legnagyobb csoport egyébként, ott már azt hiszem a legnagyobb mágnes horgászattal foglalkozó csoport átlépte a 30 ezer főt, és ott vizsgáltuk meg összesen 6 év posztjait, videóit, minden egyes posztot, ezt úgy kell elképzelni, az elejétől kezdve átnéztük, és ahol horgásztárgyakat láttunk a posztokba vagy a videókba, azt tematikusan összegyűjtöttünk, hogy miből, mennyi és hol legfőképpen. Tehát ugye ennek a kutatásnak az is óriási előnye, hogy sikerült azt hiszem 238 helyszínt georeferálni, utólag koordinátákkal ellátni, térképre helyezni. Nyilván legtöbb egyébként nagy települések mentén volt, tehát a mágnes horgászok nem mennek annyira azért vidékre értelemszerűen, hanem a közvetlen urbánus környezetükben használják a mágnest legtöbbször, illetve azt hiszem 91 néhány helyet nem sikerült georeferálni, de ebből a 238 helyszínből is több mint 2000 horgásztárgy jött elő a mágnes horgászok fogásainak tanulsága szerint, és a több mint 2000 horgásztárgy az összesen 31 féle típusba volt sorolható egyébként.
Kicsit próbáljuk meg vizualizálni mindezt hangban, bármilyen furcsán is hangzik ez. Tehát ez mit jelent ez a 31 féle dolog? Mire gondoljunk? Horgokra, olmokra, villantókra? Miket szedtek ki a mágnes horgászok, ami a kutatásotokhoz passzol információként?
Összesen 6 féle típusba soroltuk a horgásztárgyakat, és azt előzetesen lefektetném, hogy én nem horgászok, tehát hogy nekem is elég sok újdonság volt ebbe a kutatásba, és szükséges volt olyan kollégákat bevonnunk, akik horgásznak önmaguk, és fel tudják ismerni ugye ezeket a felszerelés típusokat. Tehát a 6 kategória következő volt: alapeszközök, fenekező per bojlis felszerelés, pergető per rablóhalas felszerelés, háló, szerszámok és egyéb eszköz per apróci. Na most az alapeszközök, ez a bottartó, horog, orsó horgászbot, annak a része horgászszék, a fenekező bojlis felszerelés, etetőkosár, ólomsúly, kapás, jelző, bojlitű, csalitüske, a pergető rablóhalas felszerelés, ez a twister, gumihal, wobbler, támogató, villantó, drótelőke, hálót azt nem magyarázom, a szerszámok típusába tartozott a kés, horog, szabadító, csipesz, fogó, orló, halmérleg, és hát egyéb eszközök voltak, mondjuk az úszó, vagy az etető csúzli, vagy a zseppeca, amiből egy került egyébként elő, de ha már itt járunk, akkor elárulnám azt is, hogy a 10 leggyakrabban elveszített horgász felszerelés közül az országban a leggyakoribb 3, ez a bizonyos twister és gumihal, ez van az első helyen, második a bottartó, és a harmadik az etetőkosár. Ugye ezek amelyek százas, több százas nagyságrendben kerültek elő a mágnes horgászok fogásaiban.
Volt, ami nagyon meglepő, tehát mondjuk a halmérleg az azért került be a listában, mert előkerült egy halmérleg?
Igen, hát voltak itt ilyen meglepő tételek a végén, tehát nyilván a kiskés vagy a 10 horgásszék és 14 horgászbot került elő. Tehát gondolom a horgászbotot egyszerűen elrántotta mondjuk egy nagyobb hal, és akkor úgy került bele, nem azt kell elképzelni, hogy az adott horgász megmondta a horgászatot és beledobta vízbe az egész horgászbotot, bár gondolom ilyen is előfordult már a világtörténelem során, de hát igen, a horgászszéket mondjuk nehezebben magyarázza az ember, hogy kerül bele a vízbe egybe, nem tudom, ott kellett volna lenni egy kandi kamerával és felvenni, hogy mi történt pontosan, de minden esetre a mágnes horgászok ezt is elővették, úgyhogy nagy pacsi nekik.
Mi következik mindebből tudományosan? Tehát ha úgy kezdtük a beszélgetést, hogy azt említetted, hogy kutatók nem tudják pontosan, hogy mekkora probléma a horgászok, halászok által elhagyott eszközöknek a mértéke. Talán a tengerek és az ipari, vagy gazdasági halászat, nem tudom, mi volt a szakkifejezés, amit mondtál, tehát a nagyüzemi, az jobban lekutatott, de nyilván ez az édesvízi és rekreációs horgászat kevésbé. Tehát ebből a 2000 darab számból már tudtok valamilyen tudományos következtetést levonni abból, hogy akkor valójában valószínűleg milyen állapotban vannak a magyarországi vizeink ilyen szempontból?
Hát, hogy ezeknek milyen a szennyező hatása, hogy pontosan milyen hatással vannak a vizek minőségére, az élővilágra, természetesen ennyiből nem tudunk következtetéseket levonni. Tehát a kutatásnak igazából hát kettő legfontosabb aspektusa van szerintem. Az egyik az, hogy a mágnes horgászok ezek szerint terepen is, illetve hát a közösségi média analízis során tudnak segíteni kiegészítő becslésekkel, illetve hát a kutatók segítségével kiegészítő becsléseket lehet létrehozni, azt tekintve, hogy valójában mekkora a vizeknek a szennyezettsége. Ugye a mágnes horgászok főleg édesvizek dolgoznak, tehát elsősorban ez az édesvizekre jellemző, de eddig tudományos kutatásokban mágnes horgászokat még a szakirodalom tanulsága alapján nem vontak be. Tehát úgymond úttörők voltunk ebben a dologban, hogy először használtuk mágnes horgászok közösségi média profiljait bármilyen konzervációs jellegű vagy vízszennyezéssel kapcsolatos kutatásra, illetve hát az, hogy ez Magyarországon történt, azt kell, hogy mondjam, hogy szintén úttörő, mert sajnos elég gyenge becslések, sőt, inkább semmi nem áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy arról, hogy a horgászok mennyi felszerelést veszítenek el. A magyar horgászvizekben ugye azt lehet tudni, hogy pár évvel ezelőtt, nagyjából 10 évvel ezelőtt közel 500 ezer regisztrált horgász volt, most már majdnem megduplázódott a számuk, tehát ha jól emlékszem, a legutóbbi számra az 870 ezer regisztrált horgászt jelent az országba. Ugye ez egy óriási szám, és ha azt nézzük, hogy mindössze 238 plusz 92, tehát mondjuk legyen egy kicsit több, mint 300 helyszínen összesen 2000 horgásztárgy volt, akkor sajnos azt a beste is kell alkalmazzuk, hogyha ezt egy kicsit feljebb szorozzuk a horgászok számával, a meglévő horgászhelyek potenciális számával, hogy hát sajnos könnyen lehet, hogy óvatos becslések szerint is legalább több 10 000, 100 000, de akár milliós számba is lehetnek a vizeink mélyén az elveszített horgászfelszerelések, hogy pontosan mekkora ez a szám, mivel erre kell lennének még óriási tematikus effortok, illetve hát a különböző érdekelt felek bevonása ezekbe a kutatásokba. Ugye, ahogy mondtam, hogy mi is próbálkozunk majd azzal, hogy mágnes vettünk, kimegyünk terepre, és okosan, tényleg exakt módon próbálunk ebben a témában adatokat gyűjteni, próbáljuk továbbra is a mágnes horgászokkal, illetve a horgászokkal is tartani a kapcsolatot a témába, tehát ahogy mondtam, van egy adatsorunk egy pár száz fő részvételével, ahol próbáltak visszaemlékezni, hogy ők rövid és hosszú távon milyen típusú felszereléseket hagytak el, és főleg ugye miket. És hát nem csak a horgászok, mágnes horgászok, hanem természetesen a vízügyi szakemberek, halászok, egyéb rekreációs használói a vízes ökoszisztéma szolgáltatásoknak is nagyon fontos kellene, hogy legyen a jövőben, hogy belevonjuk ezekbe a típusú kutatásokba, akár a széthajott horgász felszerelésekről legyen szó, akár a horgászok egyéb hatásait tekintve a vizeinkre, gondolok itt mondjuk az etetőanyag használatra és társaira.
Köszönöm, még a lokalitásra hagy ugorjak vissza, ugye említetted, hogy főleg urbánus közegben zajlik ez, tehát nagyvárosok tekintetében, igen, gondolom Budapest az abszolút felülreprezentált lehet ebből, így de azért van. Egy picit még mesél nekünk erről, hogy ugye a térképet nem tudjuk megmutatni, ami a tudományos cikketekben van, de hogy hol vannak a pöttyök, hol nagyobb, hol kisebb, hogy hol vannak még, honnan vannak még adatok egyébként?
Az adatok közel fele, hanem több, mint a fele, ahogy nézem, Budapest és vonzás körzetet, elég jól meg lett szórva, ahogy nézem, a Tiszának az alsó szakasza, tehát Szeged, illetve a fölötte lévő középső Tisza szakasz, az alsó körös, aminek hirtelen nem fogom tudni a nevét, hogy melyik körös, a legdélebbi körös, aztán Nyugat-Magyarországon is van egy gózpont a Dunának azon a szakaszán, ahol belép az országba, és hát a többi az nagyjából szorványos, tehát egy-egy pötty innen-onnan, mondjuk a Balatonon egy pöttyöt látok, Pécs környékén, ott nem tudom, hogy milyen víztest van pontosan, ott is egy pöttyöt látok, és hát Észak-Kelet-Magyarország, Debrecen, ahol mi dolgozunk, az pedig teljesen kimaradt, de hát érthető módon a Tócópatakban helyi viszonyok között azért annyira nem lenne jelentős szerintem a mágnes horgászok fogása, tehát ez a része érthető. Hogy mondjuk a Tiszának a legfelső szakasza, a Bodrog miért nincs megszorva, azt nem tudom, több tízezer mágnes horgász van már most is az országban. Mi is most már hozzájuk tartozunk, bár még nem tudjuk, hogy használjuk majd ezt a mágnest, de majd megtanuljuk a mágnes horgász csoportokból. Szóval gondolom ez is csak úgy egyre nagyobb népszerűségnek fog örvendeni a jövőben, mint a horgászat.
Még arra kérnének, hogy a tudományosság irányába hagyj menjünk vissza, hogy mégiscsak arra kérnének, hogy azt valahogy így fogalmazhat, hogy nem tudjuk még, hogy ez mekkora szennyezettség, de hogy mégis, ha így általánosságban elgondolod azt, hogy ezek az anyagok, ezek a fém, nem tudom miből készülnek, műanyag is van nyilván, meg valami gumiszerű anyag, ami ugye ezen a legtöbbet talált eszközön van, mert azon van egy fém rész, amivel ki lehet fogni, de ez a műcsali, ez valami más anyagból van. Tehát ha ezekre gondolsz, ezeknek a vizekbe kerülése, ott 1, 3, 5, 10, 20, 30 évig maradása, az milyen hatással lehet az élővilágra, a növényekre, a vízminőségre, a halakra. Gondolom, hogy azért jót biztos nem tesz, ezt én nagyon laikusan kimerem jelenteni, de hogy mégis mit gondolsz, hogy ez milyen hatással lehet?
Hát igen, jó, sajnos nem tesz, és hát minél lejjebb megyünk az élővilág bizonyos szintjeire, annál kisebb és szorványosabb a tudásunk. Bármelyik horgász megkérdeznénk, biztos hallott már arról, hogy mondjuk a horog beleakadt a mocsári teknősbe, vagy látott olyan madarat, nekem a látóképi tavon mesélte egy horgász, hogy kukoricát rakott a horogra, és a tárcsát fogott vele. Tehát hogy ilyenek vannak, ilyenekről hallottam, természetesen a gazdátlanul hagyott felszerelések is okozhatják, gondolom, ugyanezt a problémát az élővilág különböző tagjait tekintve. Az, hogy mondjuk a makrogerinctelenekre milyen hatással vannak a különböző elhagyott horgász felszerelések, valószínűleg sok esetben drasztikusabb. Láttunk mi is olyan cikkeket, hogy a tarisznyarákok a világtengereken most már nem a csigaházakba húzódnak be, hanem a műanyag kupakok, meg ilyesmi, tehát valószínűleg átalakítja tényleg egyes gerinctelen állatoknak a szokását hazai szinten is, akár a túlélésére, akár a szaporodási dolgaira is hatása lehet. Ezekbe azért nem akarok bocsátkozni, mert ugye ilyen irányba nem mentünk el a kutatásra, viszont láttam már olyan cikkeket, mondom, hogy az élővilág különböző tagjait azért veszélyeztették ezek a felszerelések, és hát az, hogy az ólom milyen hatással van a vizekre, azt tényleg nem is részletezném, mert az a köztudatban is elég mélyen benne gyökerezik. Én inkább azt emelném ki külön, hogy milyen érdekes lehet az a rész, amire egyre több média figyelem irányul mostanában, hogy azok a mikroműanyag fragmentek, amelyek hát sajnos mindenhol ott vannak a közvetlen környezetünkben, meg egyre világosabb lesz, hogy akár a mi testünkben is rengeteg mikroműanyag van. Ugye 1-2 éve volt cikk arról, hogy egy-egy héten akár egy bankkártyányi mikroműanyagot is elfogyaszthatunk, ami borzalmasan ijesztőnek hangzik, és én nem is hittem el először, egészen addig, amíg egy rizsszemet ki nem vettem a fazékból, és azt egy nagyon jó nagyító képességű optikával le nem fotóztam, és ki nem szúrtam rajta egy darab mikroműanyagot azon a rizsen, amit ugye szabad szemmel nem látok, tehát innentől kezdve rá hiszem. Bocsánat ezért a elkanyarodásért, de fontosnak tartottam elmondani, mert ugye a horgász felszerelésekben is rengeteg hát műanyag tárgy található, műanyag fragment, műanyag rész, ugye nem kizárólag a horgászokat kell okolni ezért, azt szintén leszögezném, mert természetesen a legnagyobb mennyiségű szennyező szemetet, akár legyen fém szemét, akár műanyag szemét, azt nem a horgászok juttatják ki a természetbe, de hát ezek szerint az ő hozzájárulásuk és élővilágra vagy vízminőségre gyakorolt hatásuk is azért valamennyire káros lehet.
Nyilván én sem a horgászokat akartam okolni, de ezt jó, hogy mondod, mert nyilván ez nem csak róluk szól, hanem az ő általuk elhagyott felszerelések nyomán tudunk elkezdeni következtetni, de azt nyilván azt is kijelenthetjük, hogy ennél több szemét van a vízben. Gondolhatunk a mágnes horgászok fotóira, és azokra, amiket te felsoroltál, hogy tényleg a világháborús dolgoktól, a fegyvereken át, a széfeken át, a konzerves dobozig, és bármi, ami beleesett, vagy beledobta valaki a vízbe, az ott lett. Tehát ez csak egy része nyilván a vízben lévő
szemét. Így van. És jó is, hogy erre kanyarodtunk, mert akkor most el tudom mondani, hogy ugye az összes átnézett posztba, amelyet a mágnes horgászok gyártottak, abban mindössze 11,4%-ban volt horgászfelszerelés. Tehát közel 90%-a a mágnes horgászok posztjainak nem tartalmazott horgászfelszerelést. Ergo, hogyha ebből is próbálunk aztán következtetés, vagy valami becslést készíteni, levonni, akkor ha ez mondjuk 2000 horgásztárgy, és összesen több ezer, mondjuk 4000 vagy 5000 átböngészett poszt alapján kijelenthetőnek tűnik, hogy mondjuk a horgászok, a fém szemét mindössze 1/10-ért lehetnek felelősek az országban, és a 9/10-ért valaki más felelős.
És akkor, ha így tesszük meg a további felkerekített becsléseket, akkor úgy még ijesztőbb a szám, hogy mi van a vizek alján.
Igen, így van, hogyha amúgy is több 10000, 100000 horgásztárgy van, vagy akár mondom millió, hogyha nem tudom tényleg megbecsülni, hogy most 900000 horgász összesen hány horgászhelyen horgászik, vagy hány horgászbeállója van. Gondolom, akkor milliós példányszámról beszélünk, de hogyha milliós elhagyott horgásztárgy példányszámról beszélünk, akkor sajnos könnyen lehet, hogy 10 milliós vagy 100 milliós ezzel a becsléssel élve, vagy ezt tovább vivett 100 milliós példányszámú egyéb fémszemét is lehet a vizeinkben. Ez ijesztő, így belegondolva.
Ez tényleg ijesztő, így belegondolva, és ha tovább visszük még itt azt a kérdést, hogy mindez ránk hogyan hathat, ugye ha most arra gondolok, hogy az édes vizeinkből azért talán magyarországi viszonylatban a gerinctelenek közül kevésbé fogyasztunk el nagy mennyiségben ebédre valamit, de mondjuk halakat azt igen. Tehát az édes vízből azért halat eszünk, ez összefügghet. Tehát, hogy az édesvízi hal állomány egészségére és végső soron akkor az asztalunkra kerülő ételre, ez szerinted milyen hatása van?
Én ebbe azért nem bonyolódnék bele saját részemről, mert nem csak az, hogy nem horgászom, hanem ugye nem is vagyok halszakértő, tehát valószínűleg az, hogy mekkora, milyen típusú szennyeződések és milyen hatással vannak a halakra, arról a Magyarországon élő és kutató kiváló halszakértők sokkal többet tudnának mondani. Én azt gondolnám ebbe a témába, hogy természetesen valamilyen szinten itt is hatással van, akár a horgásztárgyak, akár az egyéb szennyeződés a halfaunára és annak minőségére, de azért azt láttam a nemzetközi szakirodalomból, hogy Indonéziában, Amerikában, bizonyos ipartelepek környékén, vagy a világ fejlődő részein, ahol ugye nem annyira szigorúak a környezetvédelmi szabályozások, mint az EU-ban, vagy szerencsére hazánkban is, ott azért sokkal több probléma van a halakkal, és sokkal veszélyesebb akár természetes vizekből származó halakat fogyasztani. Most ami eszembe jutott hirtelen egy tanulmány, amit hát mondjuk egy-két évvel olvastam, New Jersey államban, egy bizonyos ipartelep környékén volt egy ilyen tranzit jellegű város, és akkor az ottani frissen megjelent bevándorlókat kérdezték azzal kapcsolatban, hogy mekkora problémát látnak abban, hogy mondjuk egy ipartelep környékén horgásznak, halásznak, ők sokkal másabb típusú horgász vagy halász környezethez szoktak hozzá, és nem foglalkoztatta őket az, hogy milyen egészségügyi hatásai lehetnek annak, hogy ők mondjuk egy gyártelep vagy egy ipartelep környékén horgásznak, halásznak, ugyanúgy, mintha otthon lennének. És ez sajnos ezek a helyszínek azért korlátozzák a lehetőségeinket olyan téren, hogy vannak természetesen olyan helyszínek, ahol egyértelműen nem érdemes, gondolom, ilyesmi tevékenység, vagy legalábbis fogyasztási célra halat beszerezni, de Magyarország, én úgy gondolom, hogy a legtöbb vize, a legtöbb helyszíne még nem fenyeget ilyen szempontból, tehát azért elég komoly regulációi vannak hazánknak is, az Európai Uniónak is, és kiváló szakemberek ellenőrzik folyamatosan a vízminőséget, tehát hogyha valami óriási probléma lenne, szerintem arról már tudnánk akár a halak fogyasztása terén is.
Oké, ettől még nyilván, de ezt köszönöm, hogy megtetted, mert a kérdésem már nem ráijeszteni akartam a hallgatókra, csak attól még, hogy itt mondjuk egészségesen elfogyaszthatunk halakat, attól még nyilván tudományos szempontból érdekes lehet a kérdés, hogy vajon milyen hatással van a halakra
Igen.
mindez.
Ilyen szempontból mindenféleképpen érdemes tovább menni, hogy pontosan azonosítani kell a szennyezőket, a típusokat, nem csak horgászfelszerelések terén is, tehát abszolút kötelező, szinte azt mondanám, hogy kötelező ebbe az irányba tovább haladni, és nem csak azért, mert ez egy társadalmi érdek, a vízminőség, a víztisztaság, hanem ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy a felelős halfogyasztás is tovább folytatódhasson mindenféle probléma nélkül az országban.
Utaltál már rá, hogy vagy én azt hámoztam ki abból, amit mondtál, hogy lesz további kutatás, mert hogy vettetek Igen. mágnest, ezzel is próbálkoztok majd, és a többi. Mesélj erről egy kicsit, hogy milyen további terveitek vannak, hova lehet tovább futtatni ezt a témát, mit szeretnétek jobban megérteni, monitorozni.
horgászokkal és horgászok tudásának és percepcióinak megismerésével képzelem el én egyébként a következő 10 évemet, tehát annyi ötlet van, annyi téma, annyi fronton lehet haladni, hogy ezt a vonalat is, ugye, ahogy már mondtam, ezt most nem mondom el még egyszer, hogy mi is a mágnessel, aztán tematikus effortokat fogunk tenni a horgászfelszerelések feltárása terén, illetve bele fogunk vonni további érdekelt feleket, legyen az mágnes horgász vagy horgász kérdőíves, online kérdőíves, terepi kérdőíves formába, tehát ez egy vonal. Azután számomra nagyon érdekes volt, azt is érintőlegesen már mondtam, hogy erről vannak anekdoták, hogy mondjuk a horogra mennyi teknős akad, vagy mennyi különböző madár akad, vagy hogy mi akad egyáltalán véletlenül a halakon kívül, ami az élővilág tagja, és horgászat közben azért belefuthat a horgász. Ugye erre is már születtek cikkek a nemzetközi szakirodalomban, viszont Magyarországon még ismeretlen, hogy milyen ilyen mellékes fogások vannak az adott élőlény és a horgász akaratán kívül, mik valósulnak meg. Azután említettem az etetőanyag használat kérdését, ott is nagyon érdekelne minket, hogy pontosan mennyi etetőanyagot használnak, mit használnak, hogyan állítják elő, mik az ő percepcióik, a benyomásaik, azt tekintve, hogy az élővilágra, a vizek egészségére, különösen a zárt víztestek esetén milyen hatásai vannak az etetőanyag használatnak. Azután volt már egy cikkünk, ahol a növényismeretükről kérdeztük őket, őshonos növényismeretükről, most ezt tovább gondolva idegenhonos növényekről kérdeztük, magyar termál horgászokat, termál vizek környékén lévő horgászokat, és nem termál vizek környékén lévő horgászokat. Ugye ennek az a jelentősége, hogy termál vizek környékén egy csomó trópusi eredetű növény van hazánkban is, és nem meglepő módon, de hát nyilván ezt is, ennek is utána kellett járni. A termál horgászok több növényt ismertek meg, és több benyomásuk volt, mint a nem termál horgászoknak. Ez a cikkünk jelenleg bírálat alatt van. Kérdeztük őket a nem őshonos állatokról, ugye most mondok egy pár példát, cifrarák, vörösfülű ékszerteknős, ezekkel a legtöbb horgász azért találkozhat a tevékenységeik során, illetve hát nekem van egy vesszőparipám már évek óta, azt még egyenlőre nem sikerült tető aláhozni, nem sikerült belevágni, hogy ugye a horgászok például vidrát is sokkal többször látnak, mint például a biológusok. Én életemben nem láttam még vidrát, pedig azért elég gyakran vagyok vízparton. Az a megfigyelés halmaz, az a megfigyelés sokor, ami az ő rendelkezésükre áll, akár vidra, akár elé egyéb élőlények terén, az szintén kiaknázandó, szintén alaposabban megismerendő, és hát mindezeknek az összegyűjtésére egyébként nemrég, tavaly hoztuk létre a tudoshorgász.hu Citizen Science, azaz közösségi tudományos oldalt, amihez tartozik egy mobil alkalmazás is, és hát itt reményeik szerint néhány éven belül a horgászok közvetlenül a mobil alkalmazás és a honlap használatával közvetlenül is hozzájárulhatnak majd az adatszolgáltatáshoz, adatgyűjtéshez, akár az ilyen száliens, feltűnőbb jellegű, elsősorban állatok megfigyelése terén, másodszorban pedig vízminőség terén, tehát megfigyelésekkel, akár algavirágzásról legyen szó, akár halpusztulásról, úgyhogy ebbe az irányba szeretnénk majd ezzel a projekttel kapacitálni a horgászokat hosszú távon, de nyilván mire egy országos kitekintésű Citizen Science program felfut, az évek kérdése lehet, tehát a következő években ezen is fogunk dolgozni a már említett projektek mellett.
Egy utolsó kérdés, némi önkritikával mondom ezt, hogy szerinted hosszú távon a mágneshorgászok által elhagyott felszerelések kutatása érdemes téma lesz-e, és ez mekkora probléma lehet, és azért mondom, hogy önkritikával, mert én csak néhányszor mágneshorgáztam életemben, de akkor már sikerült elhagynom egy mágnest egy 40 méter kötéllel, vagy 30 méter kötéllel együtt a Tiszában. A velem lévő barátom pedig élete első mágnes dobásával elfejtette kikötni a mágnest, és rövid volt a kötél, és ő meg szintén elhagyta a mágnesét kötéllel együtt, tehát az azt jelenti, hogy mi egy 3 óra alatt a szegény Tiszát 2 mágnessel és 2 kötéllel terheltük meg. Aha. Szóval, hogy ez hosszú távon nem valami hasonló lehet majd, mint a horgászok által, tehát, és ráadásul egy nagy teljesítményű mágnes vajon ki tudja, milyen problémákat okozhat a vízben? Ezt is kérdezem, hogy erről mit gondolsz?
Hát igen, igen. Figyelj, erre még nem gondoltam. Most erről eszembe jutott, amikor egy horgász interjú közben a látóképítónál 10 perc alatt 3 darab etető kosarat szakított be a szemem láttára a vízbe. Tehát gondolom azért nem ritkák ezek a extrém pekhes események, amikor nagyon rövid időintervallumban nagyon sok tájtól szabadul meg önakaratán kívül az ember. De Hát el tudom képzelni, igen, hogyha 30 ezer fő, vagy 40 ezer fő mágnes horgászik már az országban, akkor gondolom bőven vannak elhagyott mágnesek is, hát akkor első körben a mágnes horgászok segítségét kell majd kérni az elhagyott mágnesek nyomában. Egyébként tényleg jó a felvetés, és érdekelne engem is, hogy vajon hány elhagyott mágnes lapulhat már a vizek mélyén, nyilván erről a mágnes horgászokat kellene első körben kérdezni, és hát, hogy még a mágnes horgászos segítséget tovább vigyük-e egyébként az országon belül. Én ebben az esetben még egy social media analízist már nem csinálnék, inkább az érdekelne, hogy olyan máshol is eredményesen tudják-e hasznosítani ezt a módszert, amit kitaláltunk, tehát hogy mondjuk más országokban mennyire működik mágnes horgászok adatainak részletesebb elemzése, illetve hogy ők akkor ott mit gondolnak a horgászok elveszített felszereléseiről. Tehát remélem, hogy ebből a cikkből kiindulva azért a nemzetközi porondon is megjelennek majd olyan kutatások, amik ezt az irányt követik, mert nem csak nálunk van adathiány, hanem Európa vagy világszerte is.